Alkotmánybírónak választotta az országgyűlés Polt Péter leköszönő legfőbb ügyészt és Hende Csabát, az országgyűlés eddigi törvényalkotásért felelős alelnökét. A képviselők titkos szavazáson 136 igennel, 13 nem ellenében tartózkodás nélkül döntöttek erről. A jelöltek korábban a Parlament Igazságügyi Bizottságának ülésén mutatkoztak be. Az elhangzottakat Herceg Zsolt foglalja össze.
Három hely üresedett meg az Alkotmánybíróságban, miután Sólyog Tamás köztársasági elnök lett, Juhász Imrének és Salamon Lászlónak pedig lejárt a mandátuma. A testületnek elnöke sincs. A Fidesz-KDNP azonban csak két embert ajánlott az Igazságügyi Bizottság figyelmébe, Polt Péter legfőbb ügyészt és Hende Csabát, az országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökét, akik meg is kapták a testület kormánypárti többségének szavazatát. A Mi Hazánk által jelölt három jogász, Bánovics Tamás, Gaudi Nagy Tamás és Pápai Ákos azonban nem lett alkotmánybíró jelölt. A többi ellenzéki frakció nem állított jelöltet, sőt a képviselőik részen vettek a bizottság ülésén a DK Sebján Petrovszky László kivételével, aki kijelentette, hogy pártja nem tekinti függetlennek Polt Pétert.
Valójában azért kapja ezt az alkotmánybírósági tagságot, esetleg az alkotmánybíróság elnöki pozícióját, mert hű a Fideszhez, mert kiszolgálja a Fideszt, mert a Fidesz jóvoltából érte el az eddigi eredményeit is, és most az új pozícióját is.
A bizottság Mi Hazánk által delegált tagja Apáti István azt állította, hogy az elmúlt 15 évben az ország vagyonának jelentős része egy szűk körhöz vándorolt, és szerinte ez Polt Péter legfőbb ügyész radarja alatt maradt.
Ez nem egy szakmai jutalmú szolgáló tisztség, mert annak kellene lennie. Egy jogászi pálya megkoronázása az önök esetében egy ilyen politikai kimenekítő helyként szolgál. Ez mindenképp jelentősen rontja az önök pozícióját és az önök megítélését a nem teljesen bívott fideszes közvéleményt leszámítva.
Polt Péter az ügyészséggel kapcsolatos kritikákra nem válaszolt, arra hivatkozva, hogy nem legfőbb ügyészként, hanem alkotmánybíró jelöltként vett részt a bizottság ülésén.
Az alkotmánybíró az alaptörvény oldalán kell, hogy álljon. Az alaptörvényt kell képviselnie, a történeti alkotmányt, a nemzeti hitvallást, és ennek alapján kell megválaszolnia mindazokat a kérdéseket, amelyek egy-egy indítvány, beadvány alapján felmerülnek.
Hende Csaba abszurdnak nevezte azt a követelést, hogy egy alkotmánybíróvá választható jogásznak ne legyen ismert politikai hovatartozása, és emlékeztetett rá, hogy a vonatkozó törvényben nincs is ilyen feltétel.
Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés felhatalmazta a kormányt arra, hogy mondja fel a testületről szóló megállapodásokat. Herceg Zsolt összefoglalója.
A kormány azt követően jelentette be, hogy kilépteti Magyarországot a Nemzetközi Büntetőbíróságból, hogy hazánkba látogatott Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök, aki ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság már politikai tevékenységet folytat.
Semmiképpen ne felejtsük el, mert ez mind az izraeli miniszterelnöki látogatás, mind pedig a Nemzetközi Büntetőbíróság megítélése kapcsán fontos, hogy Németország is egyértelművé tette, akiknek más a jogi helyzetük, mint Magyarországnak, hogy semmibe veszi az Európai Büntetőbíróság elfogató parancsát, és nagy különbség van a két ország között, mert Magyarország sose tette a belső jog részévé a Nemzetközi Büntetőbíróságra vonatkozó szabályozást, annak a statútumát, míg Németország azzá tette. Tehát Németország, amikor nem tartóztatja le az izraeli miniszterelnököt, akkor megsérti a belső jogot. Magyarország semmit nem sért meg, mert nekünk Áder János korábbi elnök úrnak köszönhetően volt annyi eszünk, hogy ezt sose tettük a belső jog részévé. De onnantól kezdve, hogy egy Németország méretű és erejű ország úgy gondolja, hogy a saját belső jogát is semmibe kell venni, mert annyira abszurd a Nemzetközi Büntetőbíróság döntése, onnantól mi értelme van az egésznek, ez a kérdés.
Az országgyűlés 134 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett hatalmazta fel a kormányt arra, hogy felmondja a Nemzetközi Büntetőbíróságról szóló 1998-as és 2002-es megállapodásokat.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jövő nyártól Magyarországon is életbe lép az uniós fizetési átláthatósági irányelv. A szabályozás több más mellett kötelezővé teszi a bérsávok előzetes ismertetését, és jelentési kötelezettséget ír elő a cégeknek a nemek közötti bérkülönbségről. A szabályozás a 100 fő feletti vállalatokra kötelező érvényű. A várható változásokról Sipos Ildikó kérdezte Barta Anikó HR szakértőt.
A szabályozás céljaként az Európai Unió elsősorban a nemek közötti bérkülönbségeket, vagy éppen akár szakadékokat, illetve a bérdiszkriminációt hivatott csökkenteni, ezen túl pedig a bérek átláthatóságát növelni. 2023-ban került elfogadásra ez az irányelv, amihez ugye minden uniós tagállamnak 3 év állt rendelkezésére, hogy hozzáigazítsák a saját szabályozásukat, és ez jár le most 2026. június elején. Amit pedig konkrétan tartalmaz az irányelv, hogy egyrészt információkat kell megosztani legkésőbb az állásinterjúra érkezés előtt a jelentkezőkkel, a cégeknek, és amennyiben a vállalaton belül a nemek közötti bérkülönbség mértéke meghaladja az 5%-ot, akkor arra vonatkozóan intézkedéseket kell tenniük, hogy hogyan fogják ezt feloldani. Az irányelv rendelkezik arról is, hogy hogyan kell kártérítést alkalmazni bérdiszkrimináció elszenvedői felé, illetve hogyha a szabályokat megsérti egy munkáltató, akkor ezekről a szankciókról is rendelkezik az irányelv, de természetesen erről akkor fogunk bővebbet és részletesen tudni, hogyha a hazai szabályozás is nyilvánosságra kerül. És még az fontos, hogy az információadási kötelezettség a 100 fő feletti cégeket fogja érinteni. A 100 fő feletti cégek ők választhatnak, tehát náluk nem kötelező, viszont meglátásom szerint az versenyhátrányt fog jelenteni a munkaerőpiacon, hogyha nem teszik ezt meg a kisebb cégek.
Hogyan lehet ennek az irányelvnek megfelelni a gyakorlatban úgy, hogy betartják az adatvédelemre vonatkozó szabályokat is? Nem nagyon szeretné egyik munkavállaló sem, hogyha nagyobb nyilvánosságot kapna, hogy ő mennyi bért visz haza.
Ez konkrétan nem azt jelenti, hogy az egyes személyeknek, az egyes munkavállalóknak a konkrét bére kerül nyilvánosságra, hanem azt jelenti, és ez egyben azt is tartalmazza, hogy mi az, amit a cégeknek érdemes már most elkezdeni, hogyha valakinél nincsen jól követhető transzparens bérstruktúra, ami a munkakörök besorolásán és az ehhez kapcsolódó bércsávok meghatározásán alapul, akkor ott érdemes már, hogy meglévő anomáliákat elkezdeni kezelni, akciótervet kidolgozni erre. Tehát ez nem azt jelenti, hogy XY-nak konkrétan közlésre kerülne a bére, viszont azt tudni kell a munkavállalóknak, hogy mi az, amire tudnak számítani.
Tehát akkor ez az irányelv elsősorban arra fókuszál, hogy a nemek közötti bérkülönbséget felszámolja, vagy pedig alapvetően az is a célja, hogy átláthatóvá tegye, hogy azon a munkahelyen, az egyes munkakörökben mekkora keresetet visznek haza átlagosan az alkalmazottak.
Mind a két említett célt szolgálja, tehát akár a bármilyen alapon történő bérdiszkriminációt. Itt a fókuszban ugye a nemek között itt helyezték, mert ez az elég látványos és jól kimutatható, de akár bármilyen más diszkrimináció esetén is ez ugye elővehető szabályozás. A másik pedig az átláthatóság, ami ugye szorosan összefügg azzal, hogy milyen elvárások vannak egy munkakörben, és amennyiben annak megfelel a dolgozó, illetve hogyha kár plusz teljesít, akkor mondjuk milyen perspektíva, milyen karrier lehetőségek, milyen továbblépési lehetőségek vannak, akár pozícióban, akár javadalmazásban.
Mi történik akkor, hogyha egy munkavállaló nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek?
Hogyha a munkáltató nem tesz, mert ugye a munkáltatói kötelezettség lesz ez, hogy transzparensek legyenek a bérek, akkor ugye egyelőre annyit tudok mondani, amit az elején is, hogy egyrészt az irányelv az rendelkezik arról, hogy milyen kártérítés, milyen szabályszegés esetén is szankcióbírság az, ami várhat egy munkáltatóra, de nyilván ennek a konkrétumai, hogyha a magyar jogalkotás beemeli ezt a saját rendszerébe, akkor lesz majd tudható.
De mondjuk ez felmerülhet abban az esetben is mondjuk egy ilyen kártérítési igény, hogyha ezt az irányelvet alkalmazza egy munkáltató, és megállapítható az, hogy a nemek között között jelentős fizetésbeli különbség volt, akkor mondjuk visszamenőleg kártérítést kérhet egy női alkalmazott, amiatt, hogy kevesebbet keresett, mint egy hasonló munkakört betöltő férfi kollégája?
Hát nyilván ez csak a jogszabály életbe lépése utántól lehet érvényes, mert én ugye nem jogász vagyok, hanem HR szakember, de az én értelmezésem szerint itt a munkáltatói lesz a bizonyítási kötelezettség, hogy ő megtette azokat az intézkedéseket, amik arra irányultak, hogy ezt a diszkriminációt, ezt a különbséget felszámolja.
Nyári fogyasztóvédelmi tanácsokat tett közzé a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, hogy mire figyeljünk és mit tegyünk, ha fogyasztóvédelmi panaszunk van. Arról Domonics András beszélgetett Eitmann Norberttel, a hatóság kommunikációs főosztály vezetőjével.
Bármilyen döntést hoznak, akár vásárolnak valamit, vagy szolgáltatást vesznek igénybe, alaposan gondolják át, hogy hol vásárolnak, hol rendelnek szolgáltatást. Nézzenek nyugodtan fogyasztói kommenteket, hogyha ilyen lehetőség van, és hasonlítsák össze adott esetben az árakat, illetve az egyes szolgáltatásokat. Fontos, hogy mindig nézzék meg az árat. Például, hogyha egy terméknél vagy egy szolgáltatásnál kint van egy alapár, ahhoz még milyen további kiegészítő összegek tartozhatnak, ezzel azt tudjuk megelőzni, hogy bármilyen kellemetlen meglepetés érjen minket a fizetéskor. De ugyanígy például, hogyha szállást vagy utazást veszünk igénybe, akkor nézzük meg a lemondás és a módosítási feltételeket. Vannak olyan szállások, ahol visszatérítik a korábban befizetett összeg egy részét, némely esetben pedig nem, és ezt is nagyon fontos tudnunk. Vagy például, ha taxit veszünk igénybe, a személyszállító társaságot. Mindenképp jobb, hogyha telefonon vagy applikáció használatával rendeljük ezeket, mintha például az utcáról intjük le őket, ezzel is nagyon biztonságban lehetünk. És hát ami nagyon gyakori, itt a nyár, a koncertek, a különböző események, sportesemények, és az egész évre is igaz, hogy fesztiválra, koncertre, sporteseményre hivatalos jegyértékesítőtől vásároljunk jegyet vagy bérletet, ne magánszemélytől, ne az interneten, adott esetben közösségi média oldalon feldobott találatokra kattintsunk rá, és ott vásároljunk jegyet. Ez később sok bosszúságtól, illetve nehézségtől megóv minket.
Mi a teendő akkor, hogyha a fogyasztóvédelmi szempontból szabálytalanságot tapasztalunk?
Amennyiben fogyasztóvédelmi szempontból bármilyen szabálytalanságot tapasztalunk, az első és legfontosabb, hogy éljünk bejelentéssel a szolgáltató vagy a vállalkozás felé, mindenképpen írásbeli formában. Ez egyébként lehet e-mail is, egy hagyományos tértivevényes levél is, illetve adott esetben, hogyha személyesen vagyunk egy szolgáltatónál vagy vállalkozásnál, akkor kérjük jegyzőkönyv felvételét. Ez azért fontos, mert később, hogyha tovább megyünk hatósági eljárásra vagy béketőtestületi eljárásra, akkor mindenképpen meg kell lennie annak, hogy megpróbáltuk megoldani a problémát a vállalkozással. Fontos, hogy őrizzünk meg minden nyugtát, számlát, korábbi szerződést, mert hogyha érvényesíteni kívánjuk a jogunkat, ez szükséges ehhez. Amennyiben pedig nem tudjuk megoldani a vállalkozással vagy a szolgáltatással fennálló problémát, akkor fordulhatunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz, ez minden vármegyében a kormányhivataloknál működik, amelyek jogszabálysértés esetén járnak el, illetve igénybe vehetjük a békeltető testület segítségét, és amely ingyenes, gyors és egyszerű eljárás keretében próbál egyességet létrehozni a felek között. Ha erre pedig nincs mód, akkor dönt a kötelező határozatával.
Számlákat, dokumentumokat említett, adott esetben segítség lehet egy képernyőkép lementés is.
Természetesen a képernyőkép lementés is bizonyítékul szolgálhat, amennyiben azokat a legfontosabb elemeket tartalmaz, amelyek például egy megrendelésnél fennállnak, tehát az ár, a megrendelés tárgya, hogy szálláshely foglalásról van szó, vagy adott termék megrendeléséről, vásárlásáról, a dátumról, a szállítási feltételekről, úgyhogy mindenképpen jó, hogyha képernyőfelvételeket csinálunk egy ilyen vásárlás során.
Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs főosztály vezetőjét hallották. A Nemzetgazdasági Minisztérium benyújtotta az országgyűlésnek a tavaszi adócsomag tervezetét, amely több adónemben tartalmaz módosításokat. A lehetséges legfontosabb változásokról Rozgonyi Ádám kérdezte Bajusz Dánielt, az Ernst & Young adó és jogi tanácsadással foglalkozó szakértőjét.
Több módosítást is tartalmaz, köztük például az ágazati és extra profit adók törvényi szintre emelését. Kezdjük ezzel, ez mit jelent?
Hát az, hogy a kormány továbbra is nagyon számít a extra profit adókra. Tehát idén 530 milliárd forint bevételt vár el, meg legjobb részét a banki és a kiskereskedelmi különadók adják. Ami látszik, hogy ami eredetileg ideiglenesnek átmenetileg indult, az most már szépen stabilan beépül a magyar adórendszerben. Tehát az eddigi extra profit adókról szóló kormányrendeletek törvényekké lényegesülnek át, és igazából innentől kezdve határozatlan idejűvé válnak. Tehát igaz ez a banki adóra, a biztosítási adóra, az energiaellátók adójára és a kiskereskedelmi különadóra is, ami ráadásul a legnagyobb, tehát a legmagasabb kulcson rögzült, tehát a legmagasabb kulcs 4,5% lesz. A banki különadó tehát fennmaradt 2026-ban is, és ennek a mértéke is nő, mert 20 milliárd forintig gyakorlatilag 8%-os lesz, az idén még csak 7, és a fölött pedig 20%, idén ez még csak 18%. A biztosítói pótadó és extra profitadó mértéke azon túlmenően, hogy törvénybe került, tehát változatlan marad. Egyébként mind a két adó ugye csökkenthető állampapírvásárlással. Fennmarad a MOL-ra megállapított 95%-os különadó kötelezettség, amit a Brent-Ural spreadre kell továbbra is felszámítani, tehát a két beszerzési forrás közötti piaci árkülönbségre. Az energiaellátók jövedelemadója pedig idén még mindig 41%-os, jövőre az az ígéret, hogy visszaáll a korábbi bevezetéskori 31%-ra.
Újdonságot jelenthet az is, ha a tranzakciós illetéket bevezetik a e-pénz számlákra, és ez pontosan milyen elektronikus pénzszámlákat érinthet általánosan, és milyen mértékű lehet ez az illeték?
Ha én jól értelmezem a törvényt, vagy a módosítás szövegét, azokra az elektronikus pénztárcákra, tehát a fintech szolgáltatók, amiket ismerünknek, az elektronikus pénztárcáikra is kivetik az illetékkötelezettséget, amely, illetve pontosabban azok megterhelése utáni, azok egyenlegének a megterhelése utáni illetékkötelezettségek, amelyek nem közvetlenül egy pénzforgalmi szolgáltató, tehát nem egy közvetlen egy bankszámlát érintettek, és eddig ezért nem voltak illetékkötelesek. Gyakorlatilag erre fog kiterjedni az illeték. A mértéke egyébként ugyanaz lesz, mint általános esetben.
A társasági adózás szempontjából is lesznek tervezett szerint változások. Melyek ezek?
Hát a társasági adóból igazából, amit kiemelnék, az az, hogy a felsőoktatás és tudományos kutatási intézményekkel közösen végzett kutatásfejlesztési tevékenység adókedvezménye fog megnőni jelentősen. A felső határa 50 millióról 150 millióra gyakorlatilag. Hát ezen kívül tehát a társasági adó igazából a bejelentett részesedésekhez fűződő kedvezmények kerülnek kiterjesztésre, határon átnyúló átalakulással létrejövő belföldi illetőségű adózó esetén. Pontosítja a törvény, hogy a leválás társaság, tehát ez a társasági átalakulásnak az egyik fajtája, a leválás, az társasági adó szempontból kedvezményezett eszközátruházásnak fog minősülni.
Lesznek különböző adókedvezmények a jövőben is. Ez a törvényjavaslatban miként érhető tetten ezek szabályozásai?
A legtöbb adókedvezményt megint a személyi jövedelem adózást érinti. Igazából ezek nem is adócsomag törvénytervezetbe kerültek szabályozásra, hanem más törvényekbe, de az egész személyi jövedelemadózás rendszerét ehhez kellett hozzárendelni. Tehát itt találhatók meg a technikai részletszabályok, mert ugye 2025. július 1-től eszélyelmentes lesz a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj. Szintén még idén 2025. október 1-től a három gyermekes anyák ugye élethosszig tartó eszélyelmentességet kapnak, 2026. január 1-től a 30 év alatti egygyermekes anyák kapnak adókedvezményt, és 2026. január 1-től pedig életkor szerint fokozatosan 2029-ig a kétgyermekes anyák kapnak élethosszig tartó SZIA mentességet, és akkor ezzel kapcsolatban az SZIA törvény módosítása mindenféle technikai bejelentési kötelezettségeket egyértelműsít. Például azt, hogy ha valakinek ugye időközben újabb gyermeke születik, akkor például nem kell átjelentkezni a két gyermekes anyák adómentességéről a három gyermekes anyák adómentességére. Ugyanakkor található egy visszaélés elleni intézkedés is, mint kiderült, többen visszaéltek azzal, hogy a Ugye jelenleg még csak a 4 gyermekes anyák adókedvezményehez kapcsolatban ugye teljes SZIA-mentesség kötődik, szociókötelezettség van, viszont a saját jogú nyugdíjas alkalmazás esetén pedig csak SZIA-kötelezettség volt, de ezt szociómentesség járt ezután, és akkor az egyes munkáltatók, mint kiderült, ezzel visszaéltek úgy, hogy a saját jogú nyugdíjas 4 gyermekes anya esetén mindkét kedvezményt kombinálták, ráadásul egy papíron sokkal magasabb jövedelemre gyakorlatilag így nem fizettek SZIA-t és szocót sem. Úgyhogy ugye nyilván ez most még jelenleg a 4 gyermekes anyák kedvezményén ez egy nagyon szűk kört érinthetett ez a visszaélés, de ha ugye itt kiterjed az adókedvezmény most már a 3, majd a 2 gyermekes anyákra is, ez jóval húsba vágó lehet, úgyhogy végül is a módosítás szerint a jövőben minden olyan jövedelem után, amely meghaladja az átlagbér 4-szeresét, tehát jelenleg értéken számolva, mint egy havi 2,5 millió forintot, kötelező lesz a 13%-os szociális hozzájárulási adó megfizetése, akkor is, hogyha az érintett egyébként más jogcímen adómentességet élvez.
Többi módosítás talán igencsak szakmai kérdéseket érint, ezek közül mit érdemes még kiemelni, vagy nevesíteni külön?
Hát talán a helyi adók kapcsán, hogy lehetőséget kapnak az önkormányzatok arra, hogy a házi orvosokat és védőnőket magasabb összeghatáron belül mentesíthessék a helypirőzési adó alól. A polgárőröknek és az önkéntes tűzoltóknak pedig a munkájukhoz használt autó után nem kell cégautóadót fizetni. ÁFA-ban a kötelező nyugtaadatszolgáltatás bevezetésének határidejét 2020. július 1-től 2026. szeptember 1-re tolják ki, ez talán adminisztrációs könnyebbség lehet, mint ahogy azt is, hogy az úgynevezett fenntarthatósági jelentésre vonatkozó kötelezettség hatályba lépését 2 évvel elhalasztották 2027-re. Adóeljárási szempontból esetleg azt lehetne kiemelni, hogy hosszú évek óta tart ez a tendencia, hogy az adóellenőrzési határidőket korlátok közé szorítsa a jogalkotó, tehát hogy ezek az ellenőrzések ne húzódhassanak meg, és ez a tendencia most egy kicsit megfordult, mert az úgynevezett láncolatos vizsgálatok esetén, tehát amikor áfa kijátszó láncolatot térképez fel az adóhatóság, most növelik az ellenőrzési határidőt, 365 napig terjedhet ki, sőt 540 napra is bizonyos minősített esetekben, és ez akkor is igaz, hogyha egyébként megbízható az adózó.
Hangsúlyozni kell tehát, hogy jelen állapotában ugye még parlamenti vita alatt áll az adócsomag, és további módosítások még várhatók, tehát ez még nem egy végleges állapot.
Így van, hát a gazdasági bizottság módosító javaslatait érdemes ilyenkor még figyelni, mert azok szoktak átmenni.
Bajusz Dánielt, az Ernst & Young adó és jogi tanácsadással foglalkozó szakértőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A közjegyző hatáskörébe tartozik az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült értékpapír vagy okirat pótlásához történő segítségnyújtás is. A pótláshoz az értékpapír vagy okirat semmissé nyilvánítása szükséges, amelyet a közjegyzőtől erre irányuló kérelemmel lehet elindítani. A semmissé nyilvánítás lényege, hogy a közjegyző által semmissé nyilvánított értékpapírral, okirattal a benne foglalt jogot gyakorolni, követelést érvényesíteni a továbbiakban már nem lehet, és ezek után van lehetőség azok pótlására. A részletekről Barta Bence budapesti közjegyzőhelyettessel beszélgettem. Az utóbbi időben divatba jött az értékpapír vásárlása. Egyre többen ismerjük az értékpapír fogalmát, hogy az nagyjából mit jelent, de az értékpapír semmissé nyilvánításával én legalábbis még egyszer sem találkoztam. Barta Bence budapesti közjegyzőhelyettes van a telefon másik végén. Mi az az értékpapír semmissé nyilvánítása? Ez valami intézménynek tűnik.
Ez egy olyan speciális közjegyzői nemperes eljárás, amit akkor lehet igénybe venni, hogyha az adott fizikai értékpapírunk az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, és ennek a ténynek a következtében igazából a benne foglalt jogot nem tudjuk gyakorolni.
Ki, milyen eljárásban, hogyan kérheti az értékpapír semmissé nyilvánítását? A tulajdonosa, a birtokosa, vagy bárki, akinek a kezébe kerül?
Az utolsó birtokosa, illetve azt kérheti, akit valamilyen jog illet vagy kötelez az adott értékpapír alapján, és akkor ő fordulhat a közjegyzőhöz az eljárás lefolytatása iránt.
Milyen értékpapírok jöhetnek itt szóba? Azt mondta a beszélgetésünk elején, hogy fizikai formában megnyilvánuló értékpapír, tehát ami a kezünkben van, csak olyan lehet semmissé nyilvánítva.
Volt. Igen. A leggyakoribb esetek azok a takarékbetétkönyvek, gépjármű nyereménykönyv, zálogjegy, tehát valamilyen értékpapír, de ezek a legtipikusabbak, hogy tudomásunk lesz arról, hogy akár örököltünk egy ilyet, vagy tudomásunk van arra, hogy régen kötöttünk, vagy vásároltunk egy értékpapír, de jelenleg nincs birtokunkban, ugye elveszett meg semmisült.
De ha a kezünkben van, és mondjuk használhatatlanná vált, vagy mi úgy gondoljuk, hogy ez használhatatlan, mondjuk olvashatatlan, hiányzik a fele, ráömlött a tinta, akkor is lehet semmissé nyilvánítást kérni, vagy ez egy butaság, hiszen ez az értékpapír megtestesít valamiféle értéket, követelést.
Megtestesít, de nem tudjuk, hogy mit, mert ugye a benne lévő, tehát a rajta lévő adattartam az hibás vagy hiányos, inkább ugye hiányos, olvashatatlan, úgyhogy igazából nem tudjuk gyakorolni a benne foglalt jogot, pont emiatt a fizikai ráhatás miatt, ami érte külsőleg.
Mi történik azzal a követeléssel, azzal az értékkel, amit az értékpapír megtestesített? Akkor a megsemmisítéssel vagy semmisé nyilvánítással az is elenyészik a semmibe?
Nem, itt a közjegyzői eljárásnak a végén a közjegyző hoz egy semmisé nyilvánító végzést, ami végzés bírósági ítélettel azonos hatályú, és ennek a végzésnek a jogerőre emelkedett végzéssel igazából a benne foglalt jog gyakorolható, tehát kvázi egyszerűsítjük, akkor ez a közjegyző végzés pótolja az értékpapírt.
De ha nem tudjuk, induljunk ki egy gépjármű takarék betét nyereménykönyvből, ez vagy ilyen zöld volt annak idején, vagy piros, emberemlékezet óta lehetett az OTP-nél váltani, és ilyen kis kinyitható könyvecske Igen. formája van. 5000 forint, 10000 forint, 20000 forint, 50000 forint. Az idők során egyre nagyobb értéket testesített meg, és ezek az idők végezetéig a játékszabály szerint részt vesznek a sorsolásban. Ha itt mondjuk a sorozatszám válik bizonytalanná, akkor honnan tudja a közjegyző, hogy itt milyen sorozatszámról lehetett szó? Mert én úgy képzelem, hogy akkor lehet érvényesíteni, hogyha valami információja valakinek van arról, hogy ez milyen sorozatszámú volt.
Így van, tehát egyrészt kell egy minimális adattartam, amit meg kell adni a közjegyzőnek az eljárás megindítása során a kérelemben, és ebben adott esetben a kiállítója, tehát aki kiállította ezt a akkor még teljes értékpapírt, az tud segíteni kérelemre, de hogyha ezt az adott kérelmező önmaga tudja prezentálni a közjegyző felé ezt a minimális adattartamot, akkor a közjegyző meg tudja indítani ez alapján az eljárást. Itt ezek a minimális adattartamok igazából az értékpapír kiállítója vagy kibocsátója, ezt mindenképp tudnunk kell, hogy hol vásároltuk az értékpapírt, és az értékpapírnak a lényeges tartalma, tehát legalább a megnevezése, ugye ez a gépjármű nyeremény, a megtestesített jog, ugye ez a 10-20-50 ezer, stb. És ha a rendelkezésre áll, sorozatszám, sorszám, vagy úgynevezett ISIN azonosító, de ez már csak a rendelkezésünkre áll. Ugye a példa szerint említette is, hogy ez, mondjuk ez az adattartalom hiányzik, ettől még a kérelembe fogadható a közjegyző által.
Ugye nehéz a dolog, mert ha maradva a gépjármű nyeremény takarékbetét könyv példájánál, ott a kibocsátót azt annak idején ilyen tintás pecséttel ütötték rá. OTP, Szeged, Aradi, Vértanúk, Terei, Fiók, nekem például van egy ilyenem. Tipikusan ez az, ami elmosódásra hajlamos. Ha ez az adattartalom kiesik, attól az még működhet, ha mondjuk megvan a név, az, hogy mondjuk látraszóló, vagy fenntartással, meg a sorozatszám?
A kiállító, kibocsátó nevét mindenképp tartalmaznia kell a kérelemnek, tehát enélkül a közjegyző nem tudja befogadni a kérelmet. Erre vagy emlékszik az adott személy, vagy a vélelmezetten, hogyha tudjuk, hogy nagyjából az OTP-től van, vagy valamit nagyobb pénzintézettől, akkor onnan megpróbálunk információt szerezni, hogy ki a tényleges kiállító, de itt igazából maga a fő szervezet, tehát az OTP bank, mikor milyen szervezeti formában működött, elegendő nekünk, nem kell a konkrét fiók, vagy konkrét hely.
Mi történik azzal a aktussal, amikor egy közjegyző egy értékpapírt semmisé nyilvánított? Amiről én kapok egy végzést, egy határozatot, egy papírt?
Igen, az eljárás rövid menete szerint ezzel a bizonyos minimális adattartalma rendelkező kérelemmel fordul a közjegyzőhöz a kérelmező, és a kérelemben foglalt értékpapír adatokkal a közjegyző egy úgynevezett hirdetményt tesz közzé a közjegyzői kamara honlapján. Ez a hirdetményi felület, ez bárki számára elérhető, ingyenesen, internetes úton biztosított hirdetményi felület. Ezen teszi közzé a közjegyző az értékpapír adatait, és itt lehet az értékpapír hollétére vonatkozóan bejelenteni adatot, bizonyos értékpapíroknál 6 hónap ez a hirdetményezési idő, bizonyos értékpapíroknál, amit jogszabály okiratnak minősít, itt 1 hónap, és hogyha nem jelentett be senki hollétére vonatkozó információt, nem találta meg, akkor a hirdetményi idő lejárta után semmisíti meg a közjegyző kvázi, vagy hát mondja ki a semmissé nyilvánítását egy végzéssel, amit megküld a kiállítónak, eljárásokban a központi értéktárnak, illetve hát a kérelmezőnek, és utána ezzel a közjegyzői végzéssel úgymond a jogszabálya lehet gyakorolni ebben a foglalt jogot a továbbiakban.
Tehát akkor elmehetek az eredeti megsemmisített értékpapírban megtestesített követelést érvényesíteni oda, ahova eredetileg szólt az a megsemmisített értékpapír.
Így van. A közjegyzői végzéssel, ami ugye tartalmazni fogja ezeket a kérelemben is szerepelt adatokat, tehát lényegében az értékpapír lényeges adatai.
Gyakori eljárás? Ugye a részvényeket ma már nem papíron őrizzük, kötvényeket se papíron őrizzük. Marad a gépjármű nyeremény takarékbetétkönyv?
Nagyjából ez a leggyakoribb. Igen, saját praxisomban ez nem egy túl gyakori. Mondhatom, hogy havonta egy ügyel találkozom én ebben az általam gyakorolt praxisban. Nem túl gyakori, de adott esetben hasznos eljárás.
Ilyenkor általában hagyatékból előkerült nyereménybetétkönyvekről van szó? Vagy a súfniból már rég elfelejtettem, de gyerekkoromban a szüleim nyitották típusú találmányokból?
Talán mind a kettő, a hagyatékból gyakrabban, amikor egy hagyatéki eljárásban az örökhagyó nevére vonatkozó pénzintézeti megkeresés, volt egy adott számla az örökhagyó nevén, és ott még a pénzintézet közli, hogy nem csak ez, hanem volt adott esetben gépjárműnyeremény, vagy egyéb takarékbetétkönyv, vagy bármi, és akkor kap észbe az örökös, hogy nem is tudtam, hogy volt ilyen, és akkor nem is tudja, hogy fizikailag hol van ez az értékpapír, és akkor a közjegyzőnél kéri ezt az eljárást.
Tehát magyarán meg tud spórolni egy hatalmas kutató munkát, hogy el kelljen kezdenie kinyomozni, hogy hol lehet. Ha értesül egy hivatalos forrásból arról, hogy ez egyébként létezik, akkor a közjegyzőtől kérheti a megsemmisítést. Hogyha más megtalálja, ne tudja érvényesíteni, hanem csak ő. Ez a nagyon leegyszerűsített magyarázat?
Illetve, hogy hát az általa megtestesített összeghez is hozzá tudjon jutni, hogyha ez nem feltétlenül egy 5000 forintos betétkönyv, hanem adott esetben nagyobb értékű jogot megtestesítő értékpapír.
De mondjuk, ha egy 5000 forintos betétkönyv is, amit kiváltottak 1962-ben, de azóta, mivel minden sorsoláson részt vett, már 12 gépkocsit nyert, akkor azok az ugyanúgy hozzá tud férni nyilvánvalóan.
Így van. Tehát az általa megtestesített jogot, így van, akkor lényegében a közjegyzőt ebben az eljárásában is egy a közjegyzői díjrendelet, egy igazsági miniszteri rendelet által szabályozott keretek között közjegyzői díj illeti meg, ami az értékpapír által megtestesített jog forintosított összege és a közjegyzői eljárás során felmerült egyéb készkiadások és költségek alapján számítódik, tehát ezt nyilván minden esetben egyedileg kell megvizsgálni, hogy egyáltalán az adott értékpapír vonatkozásában megéri-e kezdeményezni a közjegyző eljárást, mert lehet, hogy hasonló összegű lesz a végén a közjegyző eljárás, mint maga az értékpapír által megtestesített jog.
Barta Bence budapesti közjegyző helyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.